Negyedik tanulmány. Címe: Nehezebb úton. Szombat délutáni rész.
És várom az urat, aki Jákob háza elől eltakarta arcát, és benne reménykedem.
Ézsaiás könyve 8. fejezet 17. verse. Revidiált új fordítás.
Idézet: A New York-i Harlemben egy lángoló épület negyedik emeleti ablakában ült egy vak kislány. A tűzoltók már kétségbe estek, ugyanis nem fértek be a két épület közé a létrás kocsival, és nem tudták rávenni a kislányt, hogy ugorjon le a hálóba, amit persze nem látott. Végül megérkezett a gyerek édesapja, aki a hangos bemondóba belekiáltotta, hogy kifeszítettek egy hálót, és ugorjon, amikor szól neki. A kislány le is ugrott, olyan lazán, hogy csontja sem tört, sőt, egyetlen izmát sem húzta meg a négy emeletnyi zuhanás során. Amikor hallotta az édesapja hangját, azt tette, amit ő mondott neki, mert annyira bízott benne. Eddig az idézet Michael P. Green, 1500 Illustration for Biblical Preaching, című könyv 135. oldaláról. Isten komoly bizonyítékát adta, hogy a legjobbat akarja a gyermekei számára, ők mégis elutasították gyengét kérlelését. Ezért aztán nagy robballyal és áradással kellett hozzájuk szólnia. Milyen tanulságokat vonhatunk ma le ebből a magunk számára?
Vasárnapi rész. Címe: Beteljesedett profécia.
Ézsaiás könyve 7. fejezet 14-től 16. versének szakaszában az Úr Akház adott dilemmájához kötötte Immanuel jelét, mielőtt a gyermek Immanuel elég idős lenne ahhoz, hogy választani tudjon a különböző ételek között. Idézet: Elpusztul a föld, melynek két királyától te reszketsz. Eddig az idézet, ahogy olvassuk ezt a 7. fejezet 16. versében. Ezzel Szíria és Izrael északi országára és királyaira utalt. Majd megismételte ígéretét, miszerint hamarosan elfogy a támadók ereje.
Miért említi Ézsaiás, hogy a fiú vajat és mézet eszik majd? Ézsaiás könyve 7. fejezet 15. verse.
Ki vajat és mézet eszik, míg megtanulja a gonoszt megvetni és a jót választani.
Júda termését és földjét az asszírok el fogják pusztítani. Így a népnek vissza kell térnie a nomádok étrendjéhez. Az Ószövetség Immanuelével együtt, akárki is volt az, szegénységben élnek ugyan, de lesz elég ételük a túléléshez.
Mikor teljesedett a Szíriára és Izrael északi országára vonatkozó profécia? Királyok második könyve, 15. fejezet, 29. és 30. verse.
Pékának, az Izrael királyának idejében jött el Tiglát-Pileszer Asszíria királya, és foglalta el Hiont, Abélt, Betmaakát, Jánoát, Kédest, Hásort, Gileádot, Galileát és a Naftali egész földjét, és hurcolta el őket Asszíriába. De Hósea, az Ela fia, pártot ütött Péka, a Remália fia ellen, és levágta és megölte őt, és ő lett helyébe a király, Jótámnak, az Uzzia fiának 20. esztendejében.
Királyok második könyve 16. fejezet, 7-től a 9. versig.
És követeket küldött Akház Tiglát-Pileszerhez, Asszíria királyához, ezt üzenvén: Te szolgád és a te fiad vagyok, jöjj fel és szabadíts meg engem Szíria királyának kezéből és az Izrael királyának kezéből, akik rám támadtak. És vette Akház az ezüstöt és aranyat, és amely találtatott az úr házában és a király házának kincsei között, és ajándékba küldte Asszíria királyának. És engedett neki Asszíria királya, és feljövén Asszíria királya Damaszkusz ellen, bevette azt, és a benne levőket kírbe hurcolta, Récint pedig megölte.
Krónikák első könyve, 5. fejezet, 6. verse.
Beéra ennek fia, akit fogságba vitt Tiglátpilészer, az asszíriabeli király. Ő a rubeniták fejedelme volt.
Krónikák első könyve 5. fejezet 26. verse.
Felindította azért az Izrael istene Pulnak, az asszíriabeli királynak szívét, és Tiglátpilészernek, az asszíriai királynak szívét, és fogva elvitte őket, a rubenitákat, a gáditákat és a manassé félnemzetségét is. És elvitte őket Halákba és Háborba, Hárába és a Gózán folyóvizéhez minden mai napig.
Ézsaiás ezt a proféciát körülbelül Krisztus előtt 734-ben kapta. Harmadik Tiglátpilészer azt tette, miután Akház megvesztegette, amire minden bizonnyal amúgy is készült. Szétverte az északi szövetséget, leigázta Izrael galileai és Jordánon túli régióit, elhurcolta a lakosság egy részét, illetve a területet Asszíria tartományának nyilvánította. Miután Hósea meggyilkolta Péká királyt, majd megadta magát és sarcot fizetett, Izrael maradéka megmenekült. Krisztus előtt 733-732 között az asszír uralkodó elfoglalta Damaszkuszt, Szíria fővárosát, majd az országot provinciaként Asszíriához csatolta. Így Ézsaiás jövendőlésétől számítva 2 éven belül Krisztus előtt 732-re Szíria és Izrael végleg vereséget szenvedett. Megpecsételődött a sorsa a 2 királynak, akik Akházt fenyegették. Nem sokkal azután, hogy Krisztus előtt 727-ben 5. Szalmanasszár váltotta 3. Tiglátpilészert a trónon, az izraeli Hósea király politikai öngyilkosságot követett el, amikor fellázadt Asszíria ellen. Az asszírok Krisztus előtt 722-ben bevették Samária fővárosát, több ezer izraelitát elhurcoltak Mezopotámiába és a méd birodalom területére, akik idővel beolvadtak a helyi lakosság közé. Elveszítették identitásukat. Isten megjövendölte, hogy mi lesz Júda ellenségeivel. Akháznak pedig megüzente, ez mindenképp bekövetkezik, semmi szükség arra, hogy Asszíria kezébe adja magát.
Hétfői rész. Címe: A megjövendölt következmények.
Ézsaiás könyve 7. fejezet 17-től a 25. versig.
És hozni fog az Úr reád és népedre és atyád házára oly napokat, milyenek még nem jöttek, mióta Efraim elszakadt Júdától, Asszíria királyát. És lesz a napon, süvölt az Úr az Egyiptom folyóvize mellett való legyeknek, s Asszíria földje méheinek, s mind eljönnek, és letelepszenek a meredek völgyekben és sziklák hasadékaiban, minden töviseken és minden legelőkön. A manapon leberetválja az Úr a folyón túl bérlet beretvával, Asszíria királya által a főt s a lábak szőrét, amely a szakált is leveszi. És lesz a manapon, hogy kiki egy fejős tehenet tart és 2 juhot, és lesz, hogy a tejbősége miatt vajat eszik, mert vajat és mézet eszik, valaki csak megmaradt e földön. S lesz a manapon, hogy minden helyet, ahol 1000 szőlőtő 1000 siklust érő volt, tövis és gaz ver fel. Nyilakkal és kézívvel mehet oda az ember, mivel tövis és gaz verte fel mind az egész földet. Sőt, a hegyekre, amelyeket kapával kapáltak, sem fogsz felmenni, félvén a tövistől és gaztól, hanem barmok legelőjévé lesznek, és juhok járásává.
Az Úr mondása szerint mi történik az országgal? Miért nem lehet meglepetés ez a következmény?
Idézet: Jahve egyre csak megtérésre hívta Izraelt. A proféták szeretettel kérlelték a népet, nyomatékosan buzdítva őket bűnbánatra és reformációra. Szavaik gyümölcsöt teremtek Isten dicsőségére. Eddig az idézet Ellen White Proféták és királyok című könyv 201. oldaláról. Így Akháznak, aki inkább a félelem, mint a hitembere volt, jó hír volt Istentől Szíria és Izrael veszte. A rossz hír pedig az volt, hogy a szövetségeséül és barátjául választott Asszíria sokkal veszélyesebb ellenfél lesz, mint amilyen Szíria és Izrael volt. A király veresége biztossá lett azzal, hogy elutasította Isten szabadítási ígéretét, amit ő felkínált neki. Ha Akház korábban úgy vélte, hogy a világ a darabjaira fog hullani, akkor rá kellett jönnie, a dolgok csak még rosszabbá válnak. Idézet:
jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni.
Eddig az idézet a Zsoltárok könyve 118. fejezet 9. verséből. Hogyan bízhatott Akház abban, hogy harmadik Tiglat-Pileszer megelégszik azzal, ha elfoglalja az északra levő országokat, Júdát pedig tiszteletben tartja? Arról tanúskodnak az asszír írások, mint például a királyai krónikái is, hogy oldhatatlan volt a hatalomvágyuk.
Királyok második könyve, 16. fejezet, 10-től a 18. versig.
És elément Akház Tiglát-Pilészernek, Asszíria királyának Damaszkuszba, és mikor meglátta Akház király azt az oltárt, amely Damaszkuszban volt, elküldte Akház király annak az oltárnak hasonlatosságát és képét minden felszerelésével Úriás paphoz. És megépítette Úriás pap az oltárt arra a formára, amelyet Akház király Damaszkuszból küldött, és elkészítette azt Úriás pap, mire Akház király visszajött Damaszkuszból. És mikor megjött a király Damaszkuszból, és meglátta a király az oltárhoz ment a király, és áldozott rajta, és meggyújtotta az ő égő áldozatát és ételáldozatát, és áldozott italáldozattal is, és az ő hála áldozatainak vérét elhintette az oltár körül. És a rézoltárt, amely az Úr előtt állott, elvitette a ház elől, hogy ne álljon az ő oltára és az Úr háza között, és helyeztette azt az oltár szegletéhez észak felől. És megparancsolta Akház király Úriás papnak, mondván, e nagy oltáron gyújtsd meg a reggeli égő áldozatot és az estéli ételáldozatot, a király égő áldozatát is az ő ételáldozatával együtt, az egész föld népének is mind égő áldozatát, mind ételáldozatát, mind italáldozatát, és az égő áldozat minden vérét és egyéb áldozatnak minden vérét a körül hintsd el. A rézoltár felől pedig még majd gondolkodom. És Úriás pap mind aszerint cselekedett, amint Akház király megparancsolta. És letörte Akház király a talpak oldalait, és lehányta azokról a mosdómerencéket, a tengert is ledobta a rézökrökről, amelyeken állott, és kőtalpazatra tette. És áthelyeztette a szombati hajlékot, amelyet a házban építettek, és a király külső bejáró helyét az úrházában, Asszíria királya miatt.
Krónikák második könyve, 28. fejezet, 20-tól a 25. versig.
Eljött azért ő ellene Tiglát-Pileszer, Asszíria királya, aki sanyargatta őt, és nem segítette meg. Mert Akház kifosztotta az úrházát, a királyét, a fejedelmekét, és az asszíria beli királynak adta, de azért nem lett neki segítségére. Sőt, még a szorongattatás idejében is tovább vétkezett az úr ellen. Ilyen volt Akház király. Mert áldozott Damaszkusz isteneinek, akik őt megverték, ezt mondván, mivel Szíria királyainak istenei megsegítik őket, azért én is azoknak áldozom, hogy segéljenek engem is, holott mind neki, mind az egész Izraelnek azok okozták romlását. És összehordta Akház az Isten házának edényeit, és összetörte az Isten házának edényeit, és az úrházának ajtajait bezárta, és csinálta maga számára oltárokat Jeruzsálemnek minden szegletén. Judának minden városaiban is magaslatokat épített, hogy az idegen isteneknek tömjénezzen, és haragra ingerelte az Urat, atyái Istenét.
Mi történt Akházzal? Milyen lelki elvet találunk itt kibontakozni? Miért nem meglepő az eljárása?
Krónikák második könyve 28. rész 20-tól 23. versének szakasza remekül összefoglalja, mi lett a következménye annak, hogy Akház Asszíriától kért segítséget, és nem az Úrra támaszkodott.
Természetesen hajlamosak vagyunk olyasmiben bízni, amit látunk, érzünk, ízlelünk és megérintünk a világ dolgaiban. csak hogy, amint tudjuk, a világ dolgai mulandóak. Figyeljük meg a korintusbeliekhez írott második levél 4. fejezet 18. versét.
Mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók.
Mit mond ez az ige? Hogyan alkalmazhatjuk önmagunkra az üzenetét? Mennyiben lesz más az életünk, ha ezt tesszük?
Keddi rész. Címe: Egy név jelentése.
Képzeljük el, hogy Ézsaiás második fiával labdázunk. Mire kimondjuk, hogy siess zsákmányra és gyorsan a prédára dobd ide a labdát, akkorra már túl késő.
A név egyértelműen utal a gyors hódításra, de ki győz le kit? Ézsaiás könyve 8. fejezet 4. verse.
Mert mielőtt a gyermek ezt ki tudja mondani, apám és anyám, Damaszkus gazdagságát és Samária prédáját Asszíria királyának szolgálja elviszi.
Ézsaiás könyve 8. rész első 10 versének része a 7. fejezet üzenetét erősíti meg. Mielőtt a gyermek elérne egy adott kort, Asszíria elragadja a zsákmányt Szíriának, valamint Izrael északi királyságának fővárosából. Továbbá, mivel Júda elutasította Isten megerősítő üzenetét, amit a jeruzsálemi Siloán patak csendes folyása jelképezett, le fogja győzni Asszíria hatalmas ereje, amit pedig a nagy Eufrátesz folyó áradása szimbolizált. Mivel Akház Asszíriához fordult, Ézsaiás fiainak a neve Júdára és az északi országra, Izraelre is utalt. Siess zsákmányra és gyorsan a prédára, de a maradék visszatér. Miért volt még reménységük? Bár asszírok lepik majd el Immanuel földjét, még mindig ott az ígéret, hogy Isten van mi velünk. Itt valójában azt a motívumot látni, ami Ézsaiás egész könyvét áthatja. Bár a háborús pusztítás, szenvedés és számüzetés ítélete sújtja az Úrnak Júdában és a többi országban lakó ellenségeit, ő továbbra is ott lesz a népe hűséges túlélői mellett, és visszahozza majd őket a földjükre.
Miért említi meg Ézsaiás, hogy tanuk előtt feljegyezte a gyermek nevét, illetve házastársi kapcsolatot létesített a feleségével, a proféta asszonnyal? Ézsaiás könyve 8. fejezet 1-től a 3. versig.
És mondta nekem az Úr, védj magadnak egy nagy táblát, és írd fel rá közönséges betűkkel. Siess zsákmányra, és gyorsan prédára. És én hű tanúkul választom magamnak Úriást, a papot, és Zakariást, Jeberekiás fiát. És bementem a proféta asszonyhoz, aki fogant és szült fiat, és mondta az Úr nekem, nevezd nevét, siess zsákmányra, és gyorsan prédára.
A fiával kapcsolatos időzítés központi jelentőséggel bírt. Ahogy Immanuel jelével, úgy itt is, kevesebb időbe telik, mire Asszíria legyőzi Szíriát és Izraelt, mint hogy a fiú fogantatása és megszületése után elérné azt a korai életszakaszt, amikor már képes megszólítani az apját és az anyját. Ézsaiás még a fogantatás előtt hivatalosan feljegyezte a gyerek nevét, így nyilvánvaló profécia volt a fiú és a neve is, aminek az azt követő események lettek a próbái.
Az Úr továbbra is kész volt megmenteni a népét, amely az övének vallotta magát, még ha minduntalan ugyanazokba, hibákba estek is bele. Hogyan alkalmazhatjuk ezt az elvet önmagunkra nézve, különösen akkor, amikor lelki életünkben elbukunk és kudarcot vallunk?
Szerdai rész. Címe: Nem kell félnünk, ha az Urat féljük.
Az egykori amerikai elnök Franklin D. Roosevelt az első beiktatási beszédében mondta a nagy világgazdasági válság miatt elcsüggett népének. Idézet: a félelem az egyetlen dolog, amitől félnünk kell. Eddig az idézet az Amerikai Egyesült Államok kongresszusa, Washington DC, 1933. március 4-e. Nem kell félnünk, ha féljük az Istent, üzente Ézsaiás az elkeseredett népnek. Az Úr intette a prófétát, hogy ne tartson attól, amitől a népe félt, inkább őt félje. Ez fontos gondolat az egész Szentírásban. Jelenések könyve 14. rész 6-tól 12. versének szakaszában például három angyal hirdet egy világszéles üzenetet. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, ahelyett, hogy félnétek és dicsőítenétek a 13. fejezetben bemutatott hatalmat, a földből feljövő fenevadat.
Hogyan értsük Isten félelmének gondolatát? Mit jelent különösen annak a parancsnak a fényében, hogy szeretnünk is kell az Urat? Máté evangélium a 22. fejezet 37. verse.
Jézus pedig mondta neki, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.
Az igazi Isten félelem azt jelenti, hogy őt tartjuk a világegyetem legfőbb hatalmának. Ez a félelem minden egyéb félelmet felülír. Ha velünk van, senki nem érhet hozzánk az ő engedélye nélkül. Ha ellenünk van, mert fellázadtunk ellene, futhatunk ugyan, de sehová sem bújhatunk el.
János első levele, 4. fejezet, 18. verse.
A szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.
Vajon nem mond ellent az előbbi versnek az a gondolat, hogy félnünk kell az Urat?
A félelemnek több fajtája létezik. Amennyiben van egy olyan barátunk, akinek elképesztő a hatalma, és akihez kölcsönös szeretet fűz, nem abban az értelemben félünk tőle, hogy azt gondolnánk bántani fog bennünket. Inkább úgy féljük őt, hogy ismerjük és tiszteletben tartjuk az erejét és a kapcsolatunk határait.
Keresztényként nem kell szeretnünk a világnak azokat a dolgait, amelyeket a világi emberek szeretnek. János első levele, 2. fejezet, 15. verse.
Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete.
Ezzel párhuzamosan gondolkozva, vajon létezik olyan, amitől a világ fél, amitől azonban nekünk keresztényeknek nem kell tartanunk? Ha igen, akkor mi minden tartozik ide, és miért nem kell azoktól félnünk? Ugyanakkor viszont mitől nem fél a világ, amitől keresztényként igenis félnünk kellene. Lásd, Jeremiás könyve 10. fejezet 2. és 3. verse.
Ezt mondja az Úr, a pogányok útját el ne tanuljátok, és az égi jelektől ne féljetek, mert a pogányok félnek azoktól. Mert a népek bálványai csupa hiába valóság, hiszen az erdő fájából vágják azt, ácsmester kezei készítik bárdal.
Máté evangélium a 10. fejezet 28. verse.
És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik, hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gehennában.
Csütörtöki rész. Címe: A hálátlanok, az élő halottak sötétsége.
Ézsaiás könyve 8. fejezet 16-tól a 22. versig.
Közd be bizonyságtételt, és pecsételt be tanítást tanítványaimban. Én pedig várom az Urat, aki elrejti orcáját Jákob házától, és benne bízom. Imhol vagyok én, és a fiak, kiket adott nékem az Úr jelekül és csodákul Izraelben, a Sion hegyén lakozó seregeknek urától vagyunk mi. És ha ezt mondják ti néktek, tudakozzatok a halott idézőktől és a jövendő mondóktól, akik sipognak és suttognak, hát nem Istenétől tudakozik é a nép, az élőkért a holtaktól kellé tudakozni. A tanításra és bizonyságtételre hallgassatok, ha nemekként szólnak azok, akiknek nincs hajnaluk. Úgy bolyongani fognak a földön, szorongva és éhezve, és lészen, hogyha megéhezik, felgerjed és megátkozza királyát és istenét, s néz fölfelé, és azután a földre tekint, és íme mindenütt nyomor és sötétség és szorongatásnak éjszakája, ő pedig a sűrű sötétben elhagyatva.
Miről szól ez a rész? Mi köze van ennek Akház királyhoz? Összegezzük a gondolatainkat.
Akház szorosan kötődött a pogány valláshoz. Amit komolyan áthatott, az okkultizmus. Ördögöknek áldoztak. Szembetűnő párhuzamok láthatók a modern kori boszorkányság és az ókori Közel-Kelet szertartásai között, amelyekről a Biblián kívül más ókori írások is tanúskodnak. Még a New Age gyakorlata is pusztán ezeknek az okkult szokásoknak mai megnyilvánulásai. Pontosan illik Akházra az elkeseredés, amiről Ézsaiás írt. És ami abból fakad, hogy a király más lelkekre, nem pedig az Úrra hagyatkozott. A próféta utalt rá, hogy a nép feldühödik és átkozza a királyt. Ennek figyelmeztetnie kellett Akházt, hogy a népe átkozni fogja őt, mivel az okkultizmusba vezette országát. A halála után kivételt is tettek a temetésével kapcsolatban, mert kevéssé tisztelték őt, idézett, nem Izrael királyainak a temetőjébe vitték. Ezt olvassuk a Krónikák második könyve 28. rész 27. versében a Revidiát újfordításban.
Mit állítanak a következő versek az okkultizmusról? Mózes harmadik könyve 20. fejezet 27. verse.
És akár férfi, akár asszony, hogyha igéző vagy jövendő mondó lesz közöttük, halállal lakoljanak, kővel kövezzétek azokat agyon, vérük rajtuk.
Mózes 5. könyve 18. fejezet 9-től a 14. versig.
Mikor te bemész arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ad neked, ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek utálatosságai szerint. Ne találtassék te közötted, aki az ő fiát vagy leányát átvigye a tüzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló, se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titokfejtő, se halott idéző, mert mind utálja az Úr, aki ezeket műveli, és ez ilyen utálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened, te előled. Tökéletes légy az Úrral, a te Isteneddel. Mert ezek a nemzetek, akiket te elűzöl, igézőkre és jövendőmondókra hallgatnak, de te neked nem engedi ilyet az Úr, a te Istened.
Az Isten iránti hűség kérdése, hogy távol tartjuk magunkat az okkultizmustól. A Krónikák első könyve 10. fejezet 13. és 14. versei Saul királyra vonatkoztatja ezt az elvet. Idézett?
Így halt meg Saul, gonoszsága miatt, mivel vétkezett az Úr ellen. Az Úr szavát nem tartotta meg, sőt a halott idézőt is megkereste, hogy megkérdezze, és nem az Urat kérdezte meg. Ezért elveszítette őt az Úr, és országát Dávidnak, Isai fiának adta.
Eddig az idézet az újonnan revidiált Károli fordításból.
Gondoljunk a saját életünkre, a környezetünkből érkező hatásokra. Milyen alig észrevehető módon vagyunk kitéve azoknak az elveknek, amelyek az okkultizmus és a spiritizmus különféle megnyilvánulásai mögött húzódnak meg. Mit tehetünk annak érdekében, hogy minimalizáljuk a bennünket és családunkat érő hatását?
Pénteki rész. További tanulmányozásra.
Idézet. A héberek korában egyesek azt állították, miként ma a spiritiszták, hogy kapcsolatban vannak a halottakkal. A megidézett halottakat, ahogy a túlvilági látogatókat nevezték, a Biblia ördögi lelkeknek mondja. A halott idézés a Szentírás szerint az Úr előtt utálatos dolog, és Isten halálbüntetés terhe mellett megtiltotta. Pusztán ez a szó. Ördöngősség ma megvetést vált ki az emberekben. Azt az állítást, hogy az ember ördögi lelkekkel érintkezhet, középkori mesének tartják. A spiritizmus azonban, amely híveinek százait, ezreit, sőt, mi több, millióit tartja számon, utat talált a tudományos körökbe, betört az egyházakba, pártfogásra talált a törvényhozó testületekben, sőt, a királyok udvarában is. Ez az óriási csalás a régi időkben kárhoztatott és megtiltott boszorkányság új állarcot öltött. Eddig az idézet Ellen White a Nagy Küzdelem című könyv 477. oldaláról.
Beszélgessünk róla.
Első pont. Beszélgessünk a filmekben, könyvekben, a tévében és általában a kultúrában megjelenő spiritizmus kérdéséről. Ha nem is tudjuk megállítani, hogyan figyelmeztethetünk másokat a veszélyeire, ami sokak szemében nem több ártatlan szórakozásnál? Miért olyan fontos a halottak állapotának helyes megértése az efféle megtévesztések elleni védekezéshez? Második pont. Ézsaiás könyve 8. fejezet 20. verse.
A tanításra és bizonyságtételre hallgassatok, ha nem ekként szólnak azok, akiknek nincs hajnaluk.
Az előbbi ige verset írjuk le a saját szavainkkal. Olvassa fel mindenki a csoportban a saját verzióját. Mit üzen itt nekünk az Úr? Harmadik pont. Időzünk egy kicsit tovább annál a gondolatnál, hogy egyszerre szeretjük és féljük Istent. Szeretetünk milyen értelemben gyökerezik a félelemben? Vagy inkább a szeretetünkből ered a félelmünk? Beszélgessünk erről.
Összefoglalás.
Isten a figyelmeztetés és a remény üzenetét erősítette Ézsaiás tettein, családján és szavain keresztül is. Az egyetlen biztos út, ha bízunk abban, hogy az Úr tudja, mit tesz. Szeret és van elég ereje hozzá, hogy vezesse, óvja és a gondját viselje mindazoknak, akik engedik neki. Azokra pedig, akik más erőkhöz fordulnak, csak bajok várnak. Vitéz Cikora András, önvizsgálat. Ki vagyok én? Önmagamtól kérdezem, tán vadvizek árján egy apró buborék, minek árnya sem látszik a mélyben, s örvénybe viharos szél sodorna odébb. Időnek síkján röpke pillanat, ami egy villanás lét és nem lét között. Földi sárgolyón élni, ennyi csak, ahol minden véges, és nem lehet örök. A nagy tónál partmenti kő a kordon, mely vélt szabadságot árnyékként fenyeget. Félelmeim magamba zárva hordom, gyötrő korlátot látva már eleget. Oly sokan álltak már a büszke parton, figyelve mélybe tűnt alkonyi eget. Az idő tovaszágult, nincs pardon, az elmúlásban a sors már sepreget. Magányomban sem voltam egyedül, hármas istenség velem. A vagyok, hárfahúrokon, ha énekzendül, lelkem égbe viszik, angyalok. A hitehagyás szívemben nyilal, immár teljesül a profécia. Pál apostolnak a szavaival, s megméretik, az embernek fia. Hűl a szeretet, világi hatás, hiszem és vallom, jön Isten fia, egy örök létre a feltámadás, s mennybe emel a hitbúzgó ima.